mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy gyönyörködhetünk a te templomodnak szépségén, és magasztalunk téged azért, hogy még szebb dolgokat is akarsz előhozni ebben az órában a mi életünkbe, mégpedig a te megelevenítő és áldott igéidet. Köszönjük, Urunk, hogy te szólsz hozzánk, és úgy szólsz hozzánk azzal a lelki erővel, azzal a szeretettel, azzal az odaadással, ahogyan az Úr Jézus Krisztuson is megszólaltál ő rajta keresztül. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy ma is meg tud szólítani bennünket a te üzeneted, a te igéd, s Urunk, most is azért járultunk ide a te szent színed elé, mert szükségünk van a te hangodra az életünkbe. Oly sokan megszólítanak bennünket, oly sok hangja van, és sokszor zaja ennek a világnak. Kérünk, Urunk, hogy most a te hangod tudjon egészen a lelkünk mélyéig elhatolni, hogy újra tudjon bennünket formálni, újból áldottá tudjon tenni bennünket a te igéd, azáltal, hogy nem keményítjük meg a mi szíveinket, amikor a te hangodat halljuk, hanem megnyitjuk és örvendezve fogadjuk a mi szívünkbe a te drága igéidet. Így segíts bennünket megnyílni most is a te számodra, hogy le tudjunk tenni minden terhet a te kezedbe, s engedd meg, Urunk, hogy te veled együtt tudjuk felemelni életünknek terheit, örömeit és bánatait. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, légy közöttünk és igédnek áldásaival. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minnyájunkat. Ámen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a 81. Zsoltárból, s János evangéliumának 7. részéből. Vígadjatok a mi erős Istenünk előtt, újongjatok Jákób Istene előtt. Kezdjetek Zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholtkor, holtöltekor is, ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob törvényének, Istenének törvénye. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam. Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben. Próbára tettelek Meriba vizeinél. Hallgass meg, népem, hadincselek, bár csak hallgatnál rám, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, s az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklával szedett mézzel tartanám őt jól. Ekkor az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, ezt pedig a lélekről mondta. Kedves szeretett testvéreim, úgy az Ó, mint az Új Szövetség felolvasott igéjének van egy nagyon fontos központi hasonlósága, mégpedig az, hogy mind a két ige a lomsátrak ünnepén hangzott el. Óriási időbeli távolság van a két elhangzott ige között, de a lényeg ugyanaz. Isten hívja az ő népét önmagához. Isten az, aki szabadulást tud adni. Isten az, aki adja önmagát az ő népének, felkínálja magát javaival együtt. Isten népe pedig egy dolgot adhat, önmagát. Hitével és engedelmességével. Ezért is halljuk az igében, és aztán ez visszaköszön a 95. Zsoltárban, sőt még a zsidókhoz írott levélben is, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint ahogyan olvassuk majd, mint Meribánál, ahol próbára tettelek. Tudjuk, hogy Meribá az a hely volt, ahol az Isten népe elkezdett zúgolódni az Isten ellen, mert hogy megszomjaztak. És akkor az Isten azt mondta Mózesnek, aki ezt a nagy fájdalmát az Úr elé vitte, hogy zúgolódik a nép elégedetlen, és azt mondják, hogy miért hoztál fel bennünket Egyiptomból? Azért, hogy most itt szomjan halljunk. Ugye ismerjük, hogy a nép, amikor szorult helyzetben volt, mindig szívesen gondolt vissza a régmúltra. Nagyon szomorú volt az a helyzet. Rabszolga sors volt az Isten népéjé. Ugye halljuk, hogy kosarakat hordtak, tudjuk, hogy vályogtéglákat vetettek. A fáraó velük építette fel Pitomot és Ramszeszt, tehát egész városokat építettek fel, a rabszolga sorsban lévő zsidó életek. És mégis eljut Istenhez az ő jaj szavuk, és Isten azt mondja majd Mózesnek is, mikor őt elhívja, arra a szolgálatra az égő csipkebokornál a Hóreb hegyénél, hogy eljutott hozzám az én népemnek jaj kiáltása. A Bibliában olyan egyszerű mondatokban van sokszor megfogalmazva a lényeg, ami a mi hitünket elemi erővel építheti, hogy a mi jajszavunk is, minden szavunk elhatol az Istenig. Nehogy azt higgyük, hogy vannak olyan imáink, amelyeket Isten soha nem hallgat meg, mint ahogyan egy jó szülő, egy szeretettel teli édesanya gyermekének minden egyes sóhajtását számon tartja, és azon iparkodik, hogy ezekre a szavakra választ tudjon adni, ha gyermeke beteg, igyekszik gyógyítani, hogyha könnyeket lát a szemébe, igyekszik vigasztalni. Isten is éppen így tud minden dolgunkról, és elhat hozzá minden szavunk és sóhajunk. Azt halljuk az igében, hogy még ajkunkon sincs a szó, de ő már jól érti azt messziről. Tehát a mi ima meghallgatásunk nem azon múlik, hogy azt az imádságot hányszor mondjuk el, hanem azon múlik, hogy hitből mondjuk-e el, őszinte gyermeki szívvel tárjuk-e azt oda, ami Istenünk elé. Ugye láthatjuk, hogy nagyon sok olyan pogány vallás van, és volt is, akik, ahogyan nevezni szokták, szinte mantrákkal gyakorolják az imáikat, ami azt jelenti, hogy ha kell több százszor és több ezerszer is elmondanak egy ima kérdést, bízva abban, hogy ezáltal az istenségre, a pogány istenre egyfajta nyomást gyakorolhatnak, és az az ő kérésüket, azért mert őket sokszor elmondták, meg fogja hallgatni. Isten egyszer is meghallja, és akkor is, hogyha még ajkunkon sincs a szó, még csak gondolat, lehet, hogy még csak a vágyak szintjén mozog, de Isten jól érti messziről, ami az életünkben formálódik. Jól értette népének is a számtalan fájdalmát, amit az ostor csapások következményeképpen éltek át. Tudjuk ugye, hogy József által került ez a választott nép Egyiptomba, mégpedig akkor, amikor József vezető pozícióban volt. Gyakorlatilag a fáraó után ő volt az az ember, aki az egész országot gyakorlatilag irányította, legfőképpen anyagilag és gazdaságilag. Nagyon bölcs tanácsot tudott adni a fáraónak, amikor az álmát megfejtette, és ennek köszönhetően, amikor a 7 bőesztendőnek a termését magtárakba bevitték, ezt követően igen nagy haszonnal tudtak eladással gyarapítani Egyiptomnak a vagyonát. És meg is kapták a fáraótól Gósennek a földjét, ahova letelepedhettek, és hát nem csoda, hogyha egy nép jó kondíciókkal rendelkezik, akkor elszaporodnak. És ez történt a zsidó néppel is. Megsokasodtak Egyiptomnak földjén, és már rosszallúan nézték az egyiptomiak, hogy igen sokan vannak. És elkezdődött a féltékenység, és éppen ezért tartották őket rabszolgasorsban, mert így figyelemmel tudták őket kísérni, maguk alá tudták őket gyűrni, de nem csak őket, hanem az ő Istenüket is. Ezt hitték. És Isten azért mondja, hogy felemelném én az én népemet, megitatnám, a búza legjavával táplálnám. Nyisd meg a te szádat, és én megtöltöm. Ezek olyan csodálatos igék, hogy a népnek a magatartásától függ az, hogy az Isten mit tudjon nekik adni. És ez a mi életünkben is így van, kedves szeretett testvéreim. Attól függ sok minden, hogy mi van a fejünkben. Milyen gondolatoknak adunk teret, és hogy mi lakozik a szívünkben. Jobb könyvében, amely a mai napra volt rendelve ószövetségi ige szakaszként, Jobb azt kérdezi az ő barátjától, hogy kinek a lelke szólalt meg belőled. Ezen minden múlik, ettől függ minden. Ki szólal meg rajtunk keresztül? Ha megkeményítjük a szívünket, Isten nem tud belépni az életünkbe, nem tud részévé válni a mindennapjainknak. A kemény szív, kemény indulatokat ösztönöz az életünkbe, és sokszor azt látjuk, hogy egy kemény világ vesz minket körül. Az embereknek a türelme, a toleranciája, az empátiája nagyon lecsökkent. Elég elmenni a postára, és láthatjuk, hogy mi történik ott. Türelmetlen emberek várakoznak, vagy a boltba. Mindegy, hogy hová menjünk, tapintani lehet, hogy az emberekben a szeretet megfogyatkozott, még önmaguk iránt is, még a saját családtagjaik iránt is, nem még azon kívülállók iránt. Éppen ezért ez a Zsoltár tartalmazza azt a buzdítást, és emlékeztet mindnyájunkat arra, hogy Isten népe honnan jött, a fogságnak a népe volt, és Isten megszabadította őket. Száraz lábbal kelhettek át a vörös tengeren, amely hát valljuk be nem egy kis dolog volt, hiszen kettős túlerővel kellett, hogy szembenézzenek. Hátuk mögött jött az egyiptomi fáraó, a maga hadseregével, amely abban a korban az egyik legmodernebb haderőnek számított, előttük pedig ott volt a vörös tenger. Hányszor érezzük így magunkat? Két tűz között örlődni. Érezhetjük ezt családban, munkahelyen, az életünkben, a vágyaink között, hogy örlődünk. Szoktuk mondani, hát ha lehetne a kisebbik rosszat választanám. Szomorú, mikor már csak a rossz közül választhatunk. Isten adja a jó választást. Erre buzdít bennünket, amikor az igéje is azt mondja, hogy eléd tártam, eléd adtam az élet és a halál útját, de te azért válaszd az életet. És az élet választásának alapvető feltétele az a törvény, amelyet Isten adott az ő népének. A 10 parancsolat, amelyet dekalogoszként ismerünk, azt jelenti, hogy 10 ige. Mégpedig az életben maradásnak, az élet minőségének az Istentől adatott 10 igéje. És a 81. Zsoltár ebből idézi a legfontosabbat, amelyet ugye tudjuk, hogy az egyiptomi rabszolgasságból való szabadulás után ad Isten ennek a népnek, hogy a szabadságát, emberségét meg tudja őrizni. És a legfontosabb sarokköve a 10 parancsolatnak az, amikor Isten azt mondja, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, mert én az Úr vagyok a te szabadítód, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgasságnak házából. Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten tud arról, hogy vannak idegen istenek. Tud arról, hogy nagyon sok mindenki szeretne istenné lenni a szívünkben és a gondolatainkban. Isten nem tudatlan, hogy ne látná, mennyi minden leselkedik a mai modern világban is, ami életünkre. Azt mondja az ige, hogy a gonosz, a sátán, mint ordító oroszlán jár szerte szét, és ott van a mi ajtónknak a küszöbén, és arra vágyódik, hogy elnyeljen minket. Mit jelent ez? Calvin János reformátorunk annak idején azt mondotta, hogy az ember lelke egy bálványgyár, ami azt jelenti, hogyha Isten megvilágítja az életünkben azt, hogy az első helyre nem őt tettük, azért készek vagyunk, ha hitben élő emberek vagyunk, ezt töredelmesen bevallani, és letenni az ő kezébe. És eltelik egy kis idő, és már megint valaki más van azon az első helyen. Úgy teremtett minket meg az Isten, hogy az első hely, a szívünknek a trónusa, az az övé kell, hogy legyen. Akkor tudunk bővelkedő, boldog életet élni, az Isten hitünket akkor tudjuk teljességében megélni, hogyha az életünk trónusán nem emberek ülnek, nem hatalmak, nem a pénz, mert ugye a mai világban ez a legnagyobb és legközkedveltebb bálvány, a pénz. De ülhet ott a spiritualizmus is, ami a mai világnak egy nagyon hódító dolga. Éppen a múltkorában tapasztaltam, hogy ugye már a televízióban is átvette a hatalmat a horoszkópoknak és a más egyéb spirituális dolgoknak az uralma, mert hiszen bármikor az ember, ha bekapcsolja a televíziót, azt látja, hogy ilyen jós, ilyen táltos, ilyen segítség, ilyen látó, tele vagyunk ilyen emberekkel, és szolgáltatásképpen felkínálják, nem ismered a jövődet, nem tudod, hogy a partnereddel összeilletek-e, és hagyd ne soroljam, hagyd ne menjek ebbe bele, és ez ott van, egy gomnyomásnyira. És azok az emberek, akik nem adták még át az életüket Istennek, akiknek az életük székhelyén még nem az élő Krisztus ül, azok nagyon könnyen esnek bele ebbe a hibába, ebbe a téveszmébe, hogy idegen istenek előtt hódolnak. És éppen egy ilyen műsornak a vezetője mondta egyszer, hogy csak az vegye fel a telefonkagylót, és csak az hívja őket, aki el tudja fogadni azt, amit fognak neki mondani. De milyen bölcs! Az Istennek is éppen ez az igénye, de igazi Istenként, hogy akkor járuljunk a színe elé, amikor meg akarjuk őt hallgatni, amikor készek vagyunk megnyitni a szíveinket. Az Úr Jézus is azt mondta a lombsátrak ünnepén, és így értelmezi újonnan ezt a csodálatos ünnepet, hogy aki szomjúhozik, jöjjön ő hozzá és igyék, és ő meg fogja elégíteni a szomjúhozót, és az örök életnek gazdag folyamai fognak majd ömleni annak az embernek a benseiből. Ugye az ige azt mondja, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj. Nagyon sokszor a fájdalom folyama jön fel az ember szívéből. Nagyon sokszor egy panasz áradat szokta az embert hatalmába keríteni. Nagyon sokszor még a könnyek áradata is el tudja uralni a mindennapjainkat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy életfolyam, mégpedig gazdag életfolyam az, amelyet nekünk akar adni. A 81. Zsoltár egy olyan csodálatos ünnep alkalmával szólal meg, amely az ő 7. hónapjuknak, a Tisri hónapnak az ünnepeit jelezte. A 81. Zsoltár feltételezik, hogy Józsiás királynak az idejében hangozhatott el elsőképpen, aki a nagy vallási reformját véghez vitte, a Hilkiá főpap által megtalált szent törvények és tekercsek alapján. Leírja a királyok könyve is, és leírják a szent íratok, hogy abban az időben és azután sem volt még olyan istenfélő királya a népnek, mint amilyen Józsiás király volt. És a fő ünnepnek az volt a középpontja, hogy egy nagy páska ünnepet rendeztek, amelyen megemlékeztek az Isten teofániájáról, hogy az Isten hogyan jelent meg a nép számára. Úgy jelent meg, mint szabadító úr. Úgy jelent meg, mint aki megitatta őket, amikor a kősziklából vizet fakasztott a népnek, és amikor a régi lombsátrak ünnepén emlékeztek, Arra, hogy Isten hogyan áldotta meg a termőföldet, hogyan gazdagította meg a gyümölcsfákat, hogyan adott gazdag termést a gabonaföldeken, mindig megemlékeztek, és ezt egy csodálatos ünnep követte, ezért is kezdődik így a 81. Zsoltár, vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újongjatok, kezdjetek Zsoltárba, szólaltassátok meg a citerát, a dobot. Ezen a csodálatos ünnepen a templom szinte egy zenei áramlatba volt, csodálatosan ültek le a nemzetségek és a családok az áldásoknak asztalainál, ilyenkor a papok még a kostülköket is megfújták, amelyeknek mély és puha hangja az egész templomot betöltötte, és dobokkal kísérték, adták meg a ritmusát az egész népnek, a szent éneklésének. Egy csodálatos, újongó ünnep volt ez, hová a 81. Zsoltár elvisz minket. De az Istenben való újongás csak akkor lehet a miénk, csak akkor tudjuk megismerni az Istenben való túlcsorduló örömöt, hogyha nem keményítjük meg a szívünket, azelőtt az Isten előtt, aki a mi szabadítónk is. Az Úr Jézus méltán mondhatta, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám is igyék. Mint ahogyan akkor a kősziklából vizet fakasztott Isten a népnek, ma az örök élet kősziklájának a vizét akarja nekünk Isten adni. Nagyon sok szomjas ember van, többek között mi magunk is azok vagyunk. A samáriai asszony is egy ilyen szomjazó élet volt, aki Jákob kútjának forrásához vette az útját, amikor az Úr Jézus bevallotta e forrás mellett ülve, hogy szomjazom, adj innom. Ez az asszony ugye feltűnően kíváncsian várta, hogy az Úr Jézus zsidó létére őtőle, samáriaitól kér vizet. Jézus számára nincs megkülönböztetés. Szomjazó van, és ő, aki a szomjúhozót meg tudja elégíteni. A mai világ is ki van éhezve az örömre és a boldogságra. Olyan sokan szeretnék oda tenni a boldogság ütő erére a kezüket, az életüket. Annyira szeretnének egy kicsit boldogok lenni. Nagyon sokszor ez életünknek csak bizonyos pillanataiban adatik meg. A teljes és túlcsorduló öröm, és az, hogy vigadozzunk, nagyon sokszor távol áll a mindennapjainktól. Sokkal közelebb áll hozzánk az a mindennapi gyakorlat, hogy szomorkodjunk. Szomorkodunk, aggódunk, elerőtlenedünk. Az Isten előtt megkeményített szív egy aláhajló lélek. Isten azonban fel akar minket emelni, ha szabad ezt mondani, felemel egészen az égig, fel akarja vinni a lelkünket az ige hallgatás pillanataiban, egészen abban a mennyei régióba, ahol túlcsorduló örömöt tud nekünk az Isten adni. Hogyan mondja ez egyik ifjúsági ének, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem, mint a forrás. Tudjuk, hogy a forrásból jön a legtisztább víz, és az Istenből fakadó öröm a legtisztább öröm. Amikor az életünkben próbatételek vannak, mindig gondoljunk arra, emlékezzünk meg arról, hogy Isten hogyan szabadított ki minket életünk próbatételeiből, fájdalmaiból, betegségeiből, gondjaiból, és miközben megemlékezünk az Istenről, meg fogjuk látni, hogyan kezdjük majd el őt tiszta szívből magasztalni. Köszönöm, Uram! Jó, hogy visszagondolok a megtett útra, mint Isten népe tette, mindez ideig megsegített minket az Úr. Mi velünk is ez így legyen. Éppen ezért egy szép verssel szeretném bizonyságtételemet ma zárni, amely így szól. Talán bánat sok jutott ki néked, vérzik tán sok sebből a szíved, hidd el, van minden sebedre balzsam, hogyha hittel, Jézushoz viszed. Gondolj rá, hogy minden földi próba annak hordja ékes bélyegét, aki minden szenvedést kipróbált, odahagyva égi lakhelyét. Egy kereszt sem oly nehéz, mint az volt, amelyet Jézus értet hordozott, melyre őt gonosz kezek szegezték, e kereszt üdvösséget hozott. Bízd hát magad rá, ő nem hagy el, akármi támad, gondot visel, eltörli bűnöd és megbocsát, s a mennyben áld majd koronát. Ezért mindig, ha nézel, akkor felfelé, fel, hol a csillagok égnek, soha, de soha lefelé, ragyogjanak arcodon a fények, akadály dombja, s a csüggedések, réme a halál árnyékának nem állhat útba, mert győz az élet. Visznek felfelé szálló szárnyak, az imádság szárnyain. Így kívánságot hamar teljesül, romlás világából Sion városába érhetsz. Azt mondják majd rólad, igaz emberül élt, az örök élet vizéből merített, mert mindig csak felfelé nézett. Így áldjon meg minket Isten, ilyen felfelé tekintő hittel és szeretettel. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy Istenünk vagy, és mint ahogyan a pásztortól függ a nyájnak a sorsa, Urunk, úgy függ a mi életünk, egész földi létezésünk és örök életünk, te tőled, mint a mi főpásztorunktól. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy elküldted a világba az Úr Jézus Krisztust, aki úgy állt meg és úgy hirdette meg önmagát, hogy ő a jó pásztor, aki életét adja az ő juhaiért. Magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy nem sajnáltad az életedet letenni, mi érettünk sem egyen-egyenként, akik most itt vagyunk a te szent házadba. Köszönjük, Urunk, hogy érettünk is szenvedtél, és érettünk is feltámadtál. Kérünk, Urunk, hogy ennek az örömét hogy tudjuk a mindennapokba átérezni, hogy nekünk Istenünk van, jó pásztorunk van, megváltónk van. Úr Jézus Krisztus, légy a mi szabadítónk, és látod a mi köteleinket, amelyek fogva tartanak minket még akkor is, amikor imádkozunk, és akkor is, amikor igédre figyelünk. Látod, Urunk, a gondjainkat, a kétségeinket és a vágyainkat. Kérünk, édesatyánk, hogy oldozz fel bennünket mindazok kötelek alól, amelyek fogságba viszik a szíveinket. Engedd meg, Urunk, hogy őszintén tudjunk örvendezni te benned életünk minden napján, s engedd meg, Urunk, hogy boldogok tudjunk lenni, nem úgy, mint a világ fiai, hanem úgy, ahogyan Jézus tanítja a boldog mondásokban. Mert bizony boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Köszönjük, Urunk, hogy te törölsz le minden könnyet a szemünkről, és tudjuk, hogy azok is boldogok, akik a békességnek a fiai, mert tudjuk, Urunk, hogy megláthatunk téged. Kérünk, édesatyánk, hogy a te boldogságodat és országodnak örömét hozd el a mi életünkbe, hogy ne bánatot, szomorúságot lássanak családtagjaink vagy munkatársaink az arcunkon, hanem láthassák Krisztusnak a derűjét, örömét és békességét az életünkön. Urunk, hadd tegyük így is vonzóvá a hozzád való tartozásnak az örömét. Most is eléd hozzuk, édesatyánk, családjainkat, gyülekezetünket. Eléd hozzuk a betegeket, a megtört szívű embereket. Könyörülj meg, Uram, a gyászoló életeken, s akik veszteségeken mennek keresztül. Urunk, engedd meg, hogy emlékezni is tudjunk. Ne csak a jövendőn tudjunk gondolkodni, hanem a múltat is tudjuk újra értelmezni te veled. Te hordoztál, te adtál erőt, te voltál a mi szabadítónk. Így jöjj velünk, édesatyánk, az előttünk álló hét napjaiba is. Te legyél a mi fővezérünk, a mi főpásztorunk. Terelgesd a mi életeinket Jézus Krisztus nyomdokán. Így kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.